Mindenkit szeretettel köszöntök. Én Koltai András vagyok, a Pierre Istered Magyar Tartománya levéltárosa, és először is a Magyar Nemzeti Levéltár, Veszprém megyei levéltára nevében kell köszönöm mindenkit. Másodszorban a Pierre Istered nevében, annak különböző intézményei, jelenleg a budapesti Piarista gimnáziumnak vagyunk a tanács termében, de amiről itt elsősorban szó lesz, az nyilván az egykor volt veszprémi Piarista gimnázium. Még csak annyit a helyről, hogy meg a szoborról, ugye Veszprém és egyébként Szent Imre a Piarista templomnak a titulusa, és itt is hátul Szent Imre szobra van. Ez azért van, meg ezek a táblák, vagy a emléktáblák a falon, mert ez a helység, ahol vagyunk, ez a régi Piarista gimnáziumban a 2011-es visszaköltözés előtt, pontosabban még 1953 előtt, ez egy ilyen folyosó volt, tehát az aulája volt a Piarista iskolának, és amikor elkészült az új épület, itt megváltoztak a termek, és az építés során derült ki, hogy az a mozaikos háttér, igen, amit hátra lehet nézni nyugodtan, ez a mozaikos háttér, ami a Szent Imre szobra mögött van, az benne van a falban, nem is gondoltuk, tehát ez nem volt betervezve, és akkor ezután a Szent Imre szobra is visszakerült eredeti helyére. Kicsit majd meg kell magasítani, mert a talapzata közben másolva kerül, de majd reméljük oda is eljutunk, csak nem olyan egyszerű ilyen hatalmas szobrot mozgatni. Tehát, amiért most összegyűjtünk, az egy könyvbemutató, ugye egy kettős könyvbemutató. Most ilyen kettős szerepben vagyok, tehát én megadom magamnak a szót, mert én leszek az, aki ezt a kettős könyvet így bemutatja, de azért majd remélem az egyik szerző, Lechner Ágnes is meg fog szólalni, meg a bátyja, Lechner Pál. A harmadik szerző, Lechner László sajnos már nincs közöttünk, úgyhogy ezt nem teheti meg, úgyhogy én azért elsősorban róla fogok beszélni. Először is azt, hogy én hol talál, egyébként én életben nem ismertem, vagy legalábbis nem emlékszem, hogy szóval komolyan találkoztuk volna, viszont a könyveit ismertem, és ez nagyon érdekes találkozás volt, ugyanis amikor az ember a Piarista rend történetével kezd foglalkozni, részben úgy, hogy mondjuk piaristák életrajzait írja, vagy még inkább, amikor a Piarista rend történetét kell, hogy megírja, akkor rájöttem, hogy a levéltárban nagyon fontos források vannak arra nézve, hogy az egyes piarista tanárok mikor, hol, mit tanítottak, ezt mind rendkívül pontosan tudjuk. De pont a legérdekesebb része a történetnek, hogy mi is zajlott ott az osztályokban, a piarista iskolában, milyen módszerek szerint tanítottak. Erre a levéltári források nagyon kevés, mármint ezek a hivatalos források nagyon kevés felvilágosítást nyújtanak, viszont a diákoknak a visszaemlékezései azok meg rendkívül jó források, és a kettőből együtt lehet összetenni a nagy történetet tulajdonképp, amikor tudjuk, hogy egy iskolában mondjuk a hivatalos szabályok szerint mit kellett tanulni, akik voltak a tanárok, ismerjük a képzettségüket, stb. És akkor azt is tudjuk, hogy ők hogyan viselkedtek az osztályokban. És én elkezdtem emiatt gyűjteni visszaemlékezéseket, amik piarista diákoknak a visszaemlékezései diákkorukban. És az egyik legértékesebb könyv, amit találtam, ez a Alma Mater, a Veszprémi Várban című könyve Lechner Lászlónak, amiben ő nagyszerű leírást ad minden egyes tanárukról az iskolában. Ráadásul ez már csak a ilyen szakmai részletkérdés, hogy amikor ő a piaristákhoz járt, ugye 1948-ban érettségizett, és előtte 8 évig járt a piaristákhoz, ez a Veszprémi iskola, ez egy viszonylag fiatal tanári karra rendelkező iskola volt, és nagyon sok tanár, hát ezért csak a 80-as években halt meg, ezért nem készült el igazából a kegyeletes életrajzuk csak részben, és sokukról nagyon pontos, izgalmas adatokat lehet ebbe a könyvbe találni, de majd erről egy kicsit később. Tehát két hát önéletírásról, memoárról van szó, amit itt a Veszprémi levéltárnak a sorozatában, az a sorozat címe, hogy Veszprémből Veszprémbe, és itt láthatjuk a sorozat egyéb tagjait is, amit megjelentek. És a különlegesség, hogy ez egy ilyen kettős memoár, két testvérnek ugye a memoárja, és a dolog ugyanarról szól, amikor én olvastam őket, főleg amikor a másodikat elkezdtem olvasni, akkor nagyon hát kíváncsi voltam, hogy mi lesz most itt még egyszer, ugyanazt halljuk, vagy itt van másról lesz szó. Használtam, azt vettem észre, hogy érdekes módon ugyanarról van szó, és mégis egész másról, tehát ugyanaz a keret történet, a szülők, a család, a felmenőkről van szó mind a két könyvben, mégis egész más szempontból mutatják be. Ugye Lechner László mérnök volt, az egyébként az édesapja is mérnök volt, ez a könyvből kiderül, ugye 1930-ban született Felső Idegen, ahol az édesapja Kornfeld Móric uradalmának volt a mérnöke, és aztán 39-ben Veszprémbe került, ahol a akkori Pannonia RT-nek, ami aztán többszöri névváltoztatás alatt az EDÁSZ, tehát Északbent Áramszolgáltató lett, szerintem most is ez a neve, nem? A cégnek, csak nem ez neve, mindegy, tehát az áramszolgáltatásnál dolgozott végig, ők adták az áramot a városnak, és ő maga is hát mérnök lett, ezt a készséget örökölte, és ő mérnök emberként ugye nagyon pontosan megfigyelt mindent, ami zajlott körülötte, tehát ilyen fotószerű leírásokat találunk, nem csak a Pieris iskoláról, hanem a gyerekkor eseményeiről, hát Veszprémről elsősorban magáról. Ugye az a könyv címe, hogy Veszprémi vagyok, kérdőjellel, de hát ezt írhattuk volna felkiáltó jellel is, mert a könyvben leírja, hogy ő igenis Veszprémi, és tényleg nagyon szép részek találtok, hogy ő mennyire szépnek találja Veszprémet és a különböző helyeiről. Én bevallom, én nem vagyok veszprémi, tehát a megadatott nekem, hogy az utolsó mondjuk 10 évben elég sokat jártam Veszprémben, több barátom van ott, meg ugye ez egy piaristák által erősen sújtott város, és azért, mint piarista levéltáros, sok közös ügye volt, ezért viszonylag ismerem, de azért meg kellett nekem is néznem a olvasás során a térképen, hogy hát merre is van a Nárcisz utca, meg a Nándor telep, ahol ők laktak, és egyéb dolgok, nyilván a Pérista gimnáziumot azt ismertem. Nos, 1948-ban érettségizett Lechner László a Pérista gimnáziumban, és ez a 8 év, ez egy nagyon izgalmas 8 év volt, nem csak az ő életében, mert ebből a könyvből is, meg az előző könyvből is látszik, hogy ez egy életre szóló benyomást tett számára, az 8 év életét meghatározó 8 év volt, nem csak a tanárok, hanem a barátok és sok egyéb más miatt is. De egyébként ez a 8 év 1940-től 48-ig, ez egy ilyen országfordító 8 év volt. Nagyon sok minden történt ez alatt, ugye végvonult Veszprémben egy világháború, egy német megszállás, szovjet megszállás, államosítás, és aztán még 50-ben volt egy szerzetesek megszűnése is, amit Veszprém megúszott olyan szempontból, hogy legalább deportálásra ott nem került soha, hanem egyszerűen csak felszámolták a rendházat. És ráadásul 1945 és 1948 között a piarista iskolák történetében is ez egy különösen meglepő módon, egy különösen virágzó és élénk korszak volt, pedig minden ellene szólt, tehát ugye 44-45-ben Veszprémről is, meg máshol is az iskolák gyakorlatilag tönkre mentek, mert ugye a háborúban, hát hova szállásolják be a katonasságot, meg a kórházat, nem, az természetesen az iskolákban fűtéssel volt, rövidített órák voltak, szóval nagyon sok nehézség közepette lehetett csak újra indítani az iskolát. Maguknak, a diáknak és tanároknak gyakorlatilag újjá kellett építeni az épületet, de valószínűleg éppen ezért ez úgy összekovácsolta őket, hogy egy ilyen nagy közösség volt. Itt a könyvben is olvassuk, hogy ők a tető léceket hordták az iskola építéséhez, meg ugye Lechner László ugye imádott villanyt szerelni barkácson, és ők csinálták meg az osztálytermek világítását, és amikor a három fázisú fűrész, elektromos fűrészt, ami ugye a rendházi tűzik a felvágásához volt szükséges, megcsinálták, akkor Balogh Ferenc igazgató a kezet fogott velük, és ez volt a legnagyobb dolog, amit elérettek az iskolában. Vannak nagyon érdekes események, az udvar felosztása, az például ebben a könyvben olvastam, az engem nagyon tetszett, hogy ugye a Veszprémi gimnázium udvarán egyik részen csak az alsós diákok, ugye hát ez 8 osztályos iskola volt, a mai 6-tól 10-esek voltak, vagy hogyan, 5-től 8, igen, és a 11-től 16, meg a 11-től 19, vagy 9-től 12, azok pedig az iskola másik felében voltak, ugye az egyik felén nagy rohangálás zajlott, másik felén érett férfiak beszélgettek, és amikor egy kisfiú, ugye, aki még kezdő volt, ötödikes, mondjuk átszaladt a nagyokhoz, akkor rögtön kapott egy tastit, hogy megtanulja, hogy ott nem kell rohangálni, mert az a nagyok területe. Vannak nagyon szép, ennek mint egy párhuzama, ja igen, csak annyit, hogy igen, próbálok összeszedett lenni. Lechner Ágnesnél ugye másféle történetek voltak, az egy ilyen női történetmesélés, tehát itt nagyon sokkal több dolog olvasható az édesanyjukról, a házi, a, hogy mondjak ezt, a háztartás vezetéséről és egyéb ilyen házi dolgokról egyrészt. A másrészt pedig úgy látom, hogy könyvtárosként, hogy mondjam, tehát ő nem csak fotóként leírta és érzékelte, hogy mi történik, hanem nagyon sokszor utána olvasott, vagy értelmezett, vannak ilyen részek, amiben, ami utólagos értelmezések emléke, vagy ugye itt nagyon sok szó van az énekről, ugye azt el lehet mondani, hogy mind a kettőjük életét a zene és az ének meghatározta, ugye mind a ketten énekeltek Veszprémváros vegyeskarában, meg korábban Lechner László a Piarista gimnázium kórusában is, meg abban a bizonyos híres tánckarban is, amit Helyes László vezetett, és sokat írnak különböző énekekről, ugye Lechner Ágnes a lekottázott gyakorlatilag ilyen éneket, amik ő lánykorában az édesanyjától tanult ilyen gyerekdalokat, vagy egyéb dalokat, amit az utcán énekeltek, és ez tényleg nagyon érdekes, mert ez az a, hogy mondjam, ez már kicsit ilyen városi folklór, ami így kicsit a kultúra radara alatt repül, tehát hogy mindannyian ismerik őket, de tényleg amikor volt szó, hogy ezt valaki leírja, az nincsen meg, és ezért szoktak elveszni. Egyébként, hogy mondjam, na majd erről meg még később. Az angol kisasszonyok iskoláról is van szó, ugye ez a Piarista gimnáziumnak a párja, ahova Ágnes járt, és nagyon szép részek vannak különböző apácákról, ott is a gimnázium kórusáról, hogy ennek milyen fontos szerepe volt. Igenis, van a Lechner László könyvében egy külön részlet, arról emlékedik, hogy tényleg az éneknek milyen fontos szerepe volt régebben. Mindenki énekelt, katonák, diákok, kórus volt, és nem akarok én is öregnek tűnni, de hát ma ez nincsen, most már inkább zenefogyasztóvá lett az ember, hogy így elterjedtek a különböző zenehallgatások. És sőt, hát nem csak az, hogy a zenehallgatást elért el, hanem a zenehallgatást egy ilyen magános tevékenységé vált, míg részben ez is közös volt. Ugye Medvigy Mihályról is szó van a könyvben, aki szintén Veszprémben tanított, és a Miska bácsinak a nem csak Veszprémben, hanem később Budapesten is az egyik kedvenc foglalkozás az volt, hogy ilyen lemezhallgatásokat rendezett, főleg később Wagner operákat, és ahhoz ő magyarázatokat fűzött, és ezt borzasztóan szerezte, és a lemezhallgatás ilyen közösségi cselekvény volt. Egyébként ez még az én gyerekkoromban is, de hát akkor már azért ez erősen kihalóban volt ez a tevékenység. Igen, néhány dolgot szeretnék mondani, mert mégis elsősorban engem ez a rész érintett meg. Ugye ez egy családi, már mint a Piarista gimnázium, a Piarista részek, ugye ez egy családtörténet, és úgy érzem, hogy nem elsősorban, de egyrészt, ugye ez egy nagyon fontos ajándék azoknak, a családtagoknak, meg a leszármazottaknak, akik ezt elolvassák, és esetleg ismerik is még a szereplőket, és tudják, hogy ki kicsoda volt. Bevallom, hogy nagyon sok mindenben a saját családunkra gondoltam, én Budapesten nőttem föl, de egy csomó minden, ez a nagy rokonság, ez hasonló, és én szégyen és gyalázat, hogy mondjam, rossz vagyok a rokonaimnak a pontos ismeretében, és hál' Istennek még én vagyok, és akkor mindig ott kérdezem, hogy ez most pontosan kicsoda, és igyekszem megjegyezni, hogy majd én is tudni fogjam. De hát ez egy nagy ajándék, hogy ezt itten pontosan rögzítve lett. És hát a dolog második része, hogy azért itt van egy csomó köztörténeti vonatkozás, mert hát ezekből a magántörténelemekből áll össze a nagy köztörténet, ezért is állt neki ennek a sorozatnak a Veszprém megyei levéltár. Igen, a piaristákról még annyit szeretnék mondani, hogy az én kötődésem a könyvhez elsősorban ezen keresztül volt, hiszen ők azok, akiket én is ismerek, ugye vannak itt személyesen is, tehát Benkő Andort, meg Borján Tibort, aki a igazgatónk volt, őt személyesen is nagyon jól ismertük, meg hallottunk róla. Én más piaristákat is ismertem, úgy, mint a hagyatékuk rendezőjét mondjuk, és azért így is nagyon jó ismeretséget lehet így posztumusz szerezni piaristákkal, Előd Istvánnal például, akiről szintén van egy könyv, és az a nagyon érdekes történet, hogy róla, aki egyébként egy ilyen a hittanár volt, és ráadásul egy ilyen nagyon jámbor ember, mégis amikor a fiúk ugye fölmentek a légi riadó idején, hogy a gimnázium padlásáról nézzék a légi csatát a Veszprémvár fölött, és amikor Elő tanár úr ugye megtalálta őket, akkor mindenkinek két pofont lekevert, pedig ez neki egyáltalán nem volt szokása, de hát úgy látszik, ez egy nagyon súlyos ügy volt. Aztán Helyes Lászlóról is sok szó van a könyvben, és hogy mondjam, majd erről ezt meg is szeretném kérdezni, hogy ez nekem nagy kérdésem, ugye Helyes László arról volt nevezetes, hogy ő megszervezte a tánccsoportot, ami nagy kérdés nekem, hogy ő táncolt-e, vagy ő csak, na ez az, én is így gondoltam, de van olyan későbbi tanulmányomban az volt, hogy mintha ő is így táncolt volna, de szerintem nem, ő csak szervezte, igen, tehát a fiúk meg a lányok táncoltak. És lassan be is fejezem, a könyvnek egyébként, tehát a szövegen kívül a másik nagy kiváló része az a képanyag, tehát nagyon-nagyon sok kép van benne, ami részben családi albumokból származik, részben pedig a múzeumnak a saját gyűjteményéből, így is egyébként a köztörténet meg a magántörténet ugye összekapcsolódik a könyvben. És hát nekem voltak nagy revelációim a képek között, mert vannak ilyen jól ismert képek, amit el is hoztam. Direkt azért nem vetítettük ki, meg nem hoztam el nagyból, hogy így az eredetit láthassuk. Tehát például ez a gimnáziumnak az énekkarát ábrázoló kép 1948-ból, ami a könyvben is szerepel, ez nekem az egyik kedvenc képen. És itt a hátára, itt ceruzával rá is írtam, hogy mi látható rajta, tudnék megkérdeztem Borján tanárulat, hogy már mondja el, hogy tényleg kikicsa, de hát ő nagyon kevés ember tudott, azokat azért ráírtuk. És most láttam a könyvben, hogy itt is szerepel, és nem tudom, ez még Ágnes vagy a László ráírta egyenként, hogy kikicsa, de hát ez fantasztikus dolog, mert hát egy kép akkor ér valamit, legalábbis a levéltárban, ha tudjuk, hogy ki van rajta, mert különben egy idő múlva értéket veszik, ha nem tudjuk, ki van rajta. Bevallom, nekem hát ugye ennek a képnek az a sármja, hogy a lányok ilyen kalocsaintes, vagy nem is tudom milyen, tehát ilyen népi viseletben látnak. Ezzel részben a mostani pesti piarista gimnáziumokat, piarista gyerekeket szoktuk sokkolni, hogy ugye lányok jártak a piarista gimnázium, egyébként ez egyre kevésbé sokkoló, mert ugye most már a piarista gimnáziumok közül egyedül a Pestenben nem járnak lányok, úgyhogy lassan mindenki hozzászólik ez a gondolathoz, de akkor ez egy elég új dolog volt. A másik, aminek nagyon tetszik, az a fehér öltönyös fiú, a Balogh Feri bácsi az igazgatónak a jobbján, aki ott mellette ül, és én kérdeztem, hogy kicsoda ez, mert úgy ülött, mintha ő lenne az igazgató helyettes legalább, és kiderült, hogy ő Zakariás Oszkár, aki az orgonista volt, és később kiváló jazz zongorista lett, és hát ő nagyon fontos szerepet töltött be az iskola életében. Balogh Feri bácsi kezében ráadásul ott a karmesteri pálca. Csak elmondanám még, hogy van úgy egy hasonló kép, amikor ő Kecskeméten volt tanár, és ott is ő vezette az énekart, és ott is így pálcával állnak hasonló állásba. Itt ez talán a templom előtt van, vagy a gimnázium kapja előtt?
Gimnázium.
Igen, van, és ott pedig a Kecskeméti gimnázium előtt állnak pár évvel korábban, tehát az is ennek a képnek a méltó pár. És egyébként mondom az itteneknek, hogy esetleg el lehet oda zarándokolni a igazgatói iroda elé, ahol ott van Balogh Feri bácsi portréja és a az igazgatók portréknak a sorozatában, ezek most kerültek ki, de hogy a gimnázium visszaköltözött, mert ugye ő miután 48-ban államosították a Veszprém iskolát, utána 1950-től ő lett a budapesti piarista gimnáziumnak az igazgatója. Még egy képet hoztam el, hát ez is így messziről nem látszik, de ez az a 1948-as a érettségi tablóát picibe, ugye, amin Lechner László érettségizett. Még annyit, igen, ezt még egy könyvet hoztam, ezt csak így megmutatni, Helyes Lászlóról a tanítványok összeadtak korábban egy könyvet, ebben Lechner László szintén írt egy hozzá szólást, ugye ez Helyes Lászlóról szól a könyv. Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani a könyvről, és akkor arra szeretném megkérni Lechner Ágnest, hogyha még egyéb mondani valójában kiegészítés, javítás, akkor legyen szíves megosztani velünk.
Én először is nagyon örülök annak, hogy erre a bemutatóra itt, ebben a piarista millióban került sor. Mert hát valóban az, hogy Laci nem lehet már itt, és ő még az utolsó heteiben is rakosgatta, szortírozta, válogatta a régi emlékeit, hogy jaj, ezt még majd az iskola múzeumnak ezt ide-oda át kellene adni. Tehát valóban az, hogy itt most rá emlékezhetünk ezen a helyen, ez nekem egy nagyon nagy ajándék. És ez mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, hogy ez így megvalósulhatott, az, hogy a termet megkaptuk, az, hogy elvállalta a könyvek bemutatását. Tehát nagyon-nagyon sok mindent meg kell köszönnöm nagyon sokaknak. Nekem viszont egy ajándék az, hogy itt vagyok 76 évesen, mint első kötetes szerző. Nem egy könnyű helyzet, de én most már úgy tekintek vissza arra, hogy ahogy én megírtam ezt a könyvet. Ja, azt el kell mondanom, hogy tulajdonképpen én egy ilyen önjelölt voltam, mert Hajnalka Lacit kérte fel, mert őt ismerte. Tehát az egész munkásságát. Laci nagyon aktív volt ott az Almádi újságtól elkezdve, a Veszprémi Szemlé mindenbe írt. Tehát Hajnalka ismerte őt, és akkor én arra gondoltam, hogy nekem is lenne kedvem megírni a család történetét. Illetve hát nem csak a családé, hanem ez az enyém is. És nagyon örülök, hogy belevágtam. Hát jó egy évig tulajdonképpen tartott, mert akkor még jaj, hát még az utolsó hetekben is kerültek bele olyan dolgok, amit például a 92 éves nő, unokanővérünk, aki hazajött Kanadából, és akkor még elmondott valamit, jaj, ha befér, akkor ezt még gyorsan jó lenne beleírni. Na most, ahogy egy-egy nagyobb rész elkészült a könyvből, akkor én először is Jutkának, a Laci lányának, a gyerekeimnek elküldtem, hogy mit szólnak hozzá. És szerencsére jók voltak a visszajelzések, és amikor elkészült a könyv, és hát már aztán a rokonság, tehát a következő generáció olvasta, akkor nagyon jó érzés volt, hogy csupa olyan vélemény született, hogy de jó, hogy ezt megírtad, jó ötlet volt, én erről nem is tudtam meg, hogy milyen, nekem az idézetek tetszenek. A másik, nem tudom, kiesett a kezéből a könyv, mert úgy nevetett valamelyik részen. Szóval a családban már úgy tűnik, hogy sikert aratott, és én nagyon remélem, hogy azért a családon kívül és talán a Veszprémieknek, és talán még másoknak is jelenteni fog ez valamit ez a könyv. Ami azt az oldalát illeti, hogy végül is végig gondoltam az életemet. És ez egy kicsit olyan önvizsgálatszerű is volt. Aztán az ember rájön, hogy legtöbb vétke a mulasztásban van, mert jaj, igen, ez is látogatni kellett volna, tartani a kapcsolatot. De rendbe raktam az emlékeimet, nem csak a fejembe, hanem a dobozokba, a fiókokba. Előjöttek olyan dolgok, amit tudtam, hogy valahol megvannak, de vajon hol. Ezek most bent vannak a könyvben, úgyhogy végül is egy nagy élmény volt ezt megírni, úgyhogy én mindenkinek csak javasolni tudom, írjanak családtörténetet.
Köszönöm. Meg szeretném kérdezni még Lechner Pált, hogy esetleg egy pár szót ő is mondjon el. Nekem itt rögtön mondott valamit, hogy mi kiderült, hogy mi iskolatársak vagyunk, ezt például ezt mondtam, hogy nyugodtan elmondhatja itt is.
Röviden annyit szeretnék, hogy én egy külső szemlélője voltam ennek a könyvírónak a családon belül, mert én csak ilyen közleműködő Laci is mindig kérdeztem, hogy mire emlékszel, Rági is. És imádok ilyeneket, és hát a fényképekkel is próbáltam illusztrálni azokat a dolgokat, ami hát az ő életükben könyvéig. Na most én inkább azokra emlékszem, a különösebben, mivel az én síregi születésük vagyok. És köztünk a Lacival négy és fél év volt különbség volt, ami hát később elmosódott, de gyerekkorunkban ez nagyon érdekes volt, mert ő neki volt egy társaság ott a Nácis utcában a fiatalok, és hát én nem akartam lemaradni sose, nekem nem volt annyi barátom, mint a Lacinak, mert ő sokkal mozgékonyabb érdeklődő volt, mint én, és soha nem akartam lemaradni a társaságot, és mind velük mentem, aminek nem nagyon örültek, mert olyan egy diák, olyan csíntevést is szokott eszközölni, aminek nem örülnek, úgy általában az emberek, és amikor futni kellett, akkor én sose tudtam a lépést tartani, úgyhogy hát aztán az lett a vége a dolognak, hogy külső embert befogadtak és elviseltek, úgyhogy hogy mindig el is, olyan éjszakákkal is emlékszem, hogy összegyűjt a csapat, hogy valamit terveznek, és akkor Laci bejött velem a szobába, és azt mondja, hogy na, most lefekszünk. Lefeküdtünk aludni, kinn a barátok, meg kinn a ház előtt várták. Amikor eljött a pillanat, hogy intett, hogy én már aludtam, akkor szépen kiment, és ők ugye csinálták, így tatott ki engem ezekből az éjszakaikből, csíntevésekből. És még annyit akartam elmondani Lacival, hogy mindig alkalmazkodott ahhoz a körülményhez, ami volt. Mikor a háború volt, akkor hát ugye jöttek a gépek, bombáztak éjjel, és hát ugye teljes elsötétítettést kellett csinálni a városba, és ő rögtön föltalálta azt a lehetőséget, hogy ha kimegyünk a házból, és kinyitjuk a udvarra néző ajtót, abban a pillanatban az egész állapban.
Ezt én ne is írtam.
Amikor becsülták, hogy visszaírt az áramszó, így oldotta meg ettek a dolgokat. És volt meg egy érdekesség, ami hát, ilyen gyerekes csíntevések voltak, a szomszéd bácsi, aki a Borján Tibornak volt a nagyapája, az nem nagyon örült ezeknek a dolgoknak, hogy figyelte ezt külső szemlélőként, és hát azt meg úgy oldottuk meg a dolgot, hogy a fiatalok, illetve a Lacinak a barátai, azok meg a háztetőre egy borsdudát szereltek a kéménybe. Na most, nem nagyon örült, amikor az oroszok jöttek, hogy át a beszállásolnak valakit hozzájuk. és akkor az oroszok közül, és fönt lettük az ablakból, hogy mit csinálom bácsi, és akkor, mikor leült és nyugalomba helyezte magát, akkor bent a ablakból figyelve megnyomtuk a gombot, aztán ő megszólalt a borduda, és az itt, hogy ablakok jönnek, úgyhogy ilyen gyerekes csíntetősek volt. Hát, szóval így röviden csak annyit tudok mondani, hogy külső szemlélőként én magam ma harmadik könyvet nem fogok írni biztos. De nagyon egyet értek el, hogy ez a könyv megjelent, mert sok olyan emléket idéz föl bennem is, amit hát az emberi gyerekkorában már elfelejt. És ez most fölidéződött, és időnként előveszem, és elkezdem olvasni, úgyhogy hogy akkor visszajönnek ezek a dolgok. Hát én már biztos nem fogok ijedni. Hát ennyit akartam csak elmondani, úgyhogy elnézést.
Én még arra akartam utalni, hogy Pali bácsi ebbe az iskolába járt, a Budapesti Piarista Gimnázium, ha jól sejtem, akkor 1950-től 52-ig, ugye?
Igen.
Igen, amikor az érdekes, hogy az még azok az évek, amikor az újjáindult piarista, már négy osztályos piarista gimnázium még ebben az épületben volt, tehát nem költözött el a Mikszáth Kálmán térre. És akkor még azt szeretném megkérdezni, hogy Vörös Hajnalka, aki a kötetek fölött bábáskodott, hogy esetleg még szeretne pár szót mondani.
Csak nagyon-nagyon röviden, hogy egyrészt szeretném megköszönni, mert azt gondolom, hogy a szerkesztőknek a legnagyobb öröme az, amikor két olyan kézirat kerül munkába, ahol szinte a szerkesztőnek akár a fogalmazásban, akár a jegyzetapparátusban, vagy a nyelvhelyességben szinte alig van munkája. Tehát Lechner Laci bácsira és Ágnesre is az volt a jellemző, hogy hihetetlen precizitással, pontossággal dolgozott, és ez azt gondolom, hogy az egész életüket meghatározta, azon túl, hogy kiváló íráskészséggel rendelkeznek. A másik dolog, ami miatt valóban ezt a sorozatot megindítottuk, hogy a várostörténetírásban egy teljesen megváltozott, nem csak Magyarországon, hanem Európában a paradigma. Erről Bácskai Vera beszélt, hogy a korábbi politikatörténeti várostörténetírás az becsődölt, lehet ezt mondani, mert egymás után nagyon hasonló várostörténetek íródtak, aminek tulajdonképpen már nem volt létjogosultsága. És a skandináv országokban és Bécsben kísérleteztek azzal, hogy időmetszetekben, térképre vetítve a családok történetén keresztül állították össze a város történetét, és hihetetlen érdekes, nagyon egyedi szöveteket sikerült ezzel megalkotni, és Bácskai Vera azt mondja, hogy egyértelműen a város történetírásban ez lesz az újdonság, amely a családok gazdasági tevékenységén és életén keresztül egy teljesen más tartalmat, egyedi tartalmat fog majd produkálni. De ezen túl a másik, a családok, a város a lakók számára mennyire nagyon fontos, hogy ezek a memoárok, családtörténetek megírásra kerüljönnek. Döbbenettel hallgattam a múlt héten a rádióban, a Kilátó műsorában, azt hiszem, ami a Déli Krónika előtt még visszahallgatható, szociológus vizsgálta, hogy a mai gyerekeknek van-e családtörténetük, és egyáltalán mit tudnak a saját családjuk történetéről, és döbbenetese vizsgálati eredmény jött ki, a mai gyerekek naponta a családdal 2 és 5 percet beszélgetnek. Semmit nem tudnak a saját családjuk történetéről, addig, amíg ezzel párhuzamosan pedig hihetetlen sok információ éri őket a világról. Tehát a gyökereik sehol nincsenek, vagy valahol nagyon máshol kezd el gyökeret ereszteni a mai gyerek. Én azt gondolom, hogy ezek a könyvek pedig pontosan arra adnak nagyon-nagyon jó útmutatást, ugye erről nem is beszéltük, hogy a nagyon-nagyon nagy megpróbáltatások, ugye a negyedik testvér halála, ami egy nagyon nagy tragédia volt a szülők és a testvérek számára. Csodálatos, ahogyan Ágnes írja le, ha jól emlékszem, hogy amikor tudatosul Laciban, hogy ő a második szülöttként az első szülött felelősségét kell, hogy átvegye, és teljesen megváltozik az ő szerepe a családban, vagy a háborúk, vagy a rendfeloszlatása, vagy az a sok-sok minden, ami éri a szülők megpróbáltatása is, ugye, a félretétel, az addig elfoglalt, nagyon jogosan kiérdemelt szakmai presztízsből kikerül, hogy mindezt a családi összetartás és a családi humor, ami valami hihetetlen zseniális humorra rendelkezik ez a család, hogy ez mit jelent, és én most is éreztem még a munka közben, az együttműködésben és a családi összetartásban, hogy egy jól működő, összetartó család a legbiztosabb szövete. Ezt tudjuk, ez egy ilyen közhely, hogy a család a legeslegfontosabb alkotó eleme a társadalomnak, de aki elolvassa ezt a könyvet, az kézzel foghatóan a mindennapokban átél és érzékeli ezt. És én csak abban reménykedem, hogy azon túl, hogy Veszprém város történetében én biztos vagyok benne, hogy a család története be fog épülni, de hogy az unokák, gyerekek, talán a veszprémi diákok, ha elolvassák ezt a könyvet, akkor talán tudatosodik bennük, hogy érdemes a szülőket, nagyszülőket kérdezgetni, és érdemes számukra is ilyen összetartó családi szövetet építeni. Köszönöm szépen!
Zárásul egy könyvben most olvastam egy kiváló mondás Veszprémről, és ezzel fogjuk bezárni akkor a könyvemutatót. Az így szólt, hogy Veszprémben vagy fúj a szél, vagy harangoznak. Megkérdeztem a könyvtáros kollégámat, aki ugye veszprémi, Baranya Péter, és ezt ő is ismerte. Van egy harmadik része is, hogy tehát vagy fúj a szél, vagy harangoznak, vagy papot lát az ember. És akkor ezzel zárulunk a könyvemutatót. Köszönöm szépen a figyelmüket!